Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a Isten tiszteletünket kezdjük a 189-es számú ének eléneklésével. Evangélikus énekeskönyvünk 189-es énekét énekel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Hármas számú liturgia énekes könyvünk 48. oldalán található. Tehát a hármas számú liturgiát énekeljük.
Jézus Krisztus engedelmes volt, mint halálig, a keresztánc emberet halálig. Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért van távol segítségem? Nem éri el kiáltásom? Gonoszok serege vett körül, átszúrták kezemet és lábamat. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy távol tőlem. Erősségem, siess segítségemre.
Dicsőség az Úr Isten. Szentléleknek,
Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, vádol engem végtelen irgalmad, mert egyszülött fiadra hárítottad bűneim büntetését, én pedig bűnre halmozok. Mégis újra kegyelmedre szorulok, és bűnbánattal kérlek, szabadíts meg bűneim terhétől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, te akartad, hogy egyszülött fiad vállalja értünk a kereszt gyötrelmeit. Add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk szenvedésedről, és így megszabaduljunk vétkeinktől, és az örök haláltól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassátok meg testvéreink Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, nagy péntek napjára oltár előtti felolvasású rendel, melyet megírva találunk a János Evangélium a 19. fejezetében a 10. verstől a 30. versig. Isten igéjét a János Evangéliuma 19. fejezetéből olvasom a 16. verstől a 30. versig. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett kogonya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és bele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazzon! Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtörve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokról. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 199-es számú éneket, 199-es éneket az evangélikus énekeskönyvből.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ünnepünknek, nagypénteknek ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás
könyvében, annak 52. fejezetében, a 13. verstől az 53. fejezet 12. verséig a következőképpen. Isten igény tehát Ézsaiás könyvének 52. fejezetéből a 13. verstől olvasom Isten igéjét. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszár sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi vétkeink, mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követette el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá, ismeretével, és ő hordozza bűneinket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, több gyülekezetben ezen a napon passiót olvasnak. Most két részletben is olvastunk passiót. Pali az evangéliumból olvasta föl, miképpen ment végbe Jézus Krisztusnak a szenvedése és kereszthalála. Én pedig most Ézsaiás könyvéből azt a proféciát olvastam, ami arról szól, hogy majd mi fog bekövetkezni. Tehát kettős passiót is hallhattunk most itt ezen az Isten tiszteleten. De mégis az igére figyelve, arra az igére, ami Ézsaiás könyvéből áll előttünk, az jutott eszembe, délelőtt voltunk a börtönben, és nem azért, mert hogy ez a biblikus, vagy ez a krisztusi, hogy elmegyünk a fogságban lévőkhöz, hirdetve neki az evangéliumot, hanem minden nagy héten szokás, hogy a gyülekezetünkből megyünk, és a nyíregyházi vagy a tiszaluki börtönben, a börtönben lévők előtt hirdetjük azt, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát megváltani őket is, és mindnyájunkat, az egész világot bűneink következményéből. És ott a börtönről beszéltem az atyafiaknak, az Úr azt az igét hozta elő, szintén az Ézsaiás könyvében, ami kicsit később van megírva, amikor az Isten azt mondja, hogy értsétek már meg, hogy nem jól böjtöltök. Nem jól böjtötök. És ott az Isten azt mondja akkor a népnek, hogy a nem jó böjtölésnek az a következménye, hogy nem hallom meg a hangotokat a magasságban. Hát éljétek az életeteket, csináltok böjtöt az életetekbe, van böjt az életetekbe, de igazából az a böjt nem éri el a célját, mert a böjtnek az lenne a célja, hogy meghallanám a hangotokat a magasságban. Hogy megértenélek benneteket. És természetesen ennek a másik oldala is, hogy az ember is meghalhatná a mennyei atyának a szavát. Tehát úgy mondhatjuk ezt, hogy az Isten azt szeretné, hogy olyan böjtöt csinálnának az emberek, hogy az Isten és az ember kommunikációja működne. És az Isten el tudná mondani, mi az ő rendje, akarata, mit szeretne megvalósítani az ember életébe, és az Isten meghallaná az embernek a hangját. Hisz sokszor szoktuk azt mondani, hogy sok imádság, sok Isten felé elküldött mondat csak a plafonig ér fel. Mert a plafontól már visszaesik. Mert hogy egyébként e földi dolgokat vesz körbe az embernek a komfortját emelni, de nem az Istentől jövő szó, nem az az isteni akarat, amit ő meg szeretne valósítani az ember életében. Húsvét feltámadás ünnepe előtt 40 napos böjtöt hirdet az egyház. Sokan ezt művelik, sokan próbálják ezt jól megélni, és valóban nem véletlenül hozták be ezt ősatyáink, hogy legyen a feltámadási ünnep előtt, a nagy heti ünnepkör előtt egy olyan elcsendesedési időszak, amikor az ember rendezheti azt a kommunikációs zavart, ami Isten és az ember között megvan. Vagy mindazt, ami gátolja az Isten és az ember kapcsolatát, ami gátolja ennek a kommunikációnak a működését, az eltűnjön, kitisztuljon az ember életéből. Hogy megértse az Úr akaratát, hogy eljusson az ember szava magasságba az Úrhoz, és természetesen Jézus Krisztuson keresztül az Isten szava is elérhessen az emberhez. Hisz ez az ünnepkör, a nagy hét ünnepkör, de egyébként belevehetjük akár karácsony ünnepét is, a Krisztus Urunk születésének az ünnepét, vagy a mennybe menetel ünnepét, vagy a pünkösd ünnepét, a Szentlélek kitöltetésének ünnepét, hogy nem tudjuk észre fölfogni. Az ember nem foghatja föl az elméjével, nem érhetjük föl azokat az óriási dolgokat, hogy Jézus Krisztus születését megértsük. Hát persze jászolban ott gőgítsél a kisgyermek, aki király, aki úr, aki a föld ura, és gyermekként jött el, persze ezt megértjük, Betlehembe született, meg elmentek hozzá a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek is, megértjük, hogy az Isten elküldte az ő fiát, de fölfogjuk-e annak a mélységét, hogy mi is történt ott, hogy ketté szakadt a menny, hogy az Isten lenézett az emberre, és azt mondta, hogy most már tovább ne menjen így, ahogy eddig ment, hanem akkor oldjuk meg azt a feszültséget, ami az Isten és az ember kapcsolatában van. És ugyanúgy nem értjük meg a nagy hét történetét, és hát itt vasárnap, akik együtt voltunk, azok bizonyára emlékeztek rá, hogy azt a romantikus világvasárnapi képet is az Isten szétrombolta bennünk a vasárnap igéjével. Amikor úgy gondoljuk, hogy Jézus jön a szamár csikóján ülve, és akkor ott le van terítve felső ruha, meg pálmaág. Az Isten sokkal keményebbet üzent ezen a világvasárnap ünnepen felénk, hogy gyászruhába van öltöztetve a menny, hogy zsákruhát adott a mennyre. Feketébe van öltözve a menny. És Jézusnak a szíve, meg Jézusnak a cselekedetei után, amit látunk, hogy mi történik a világvasárnapjában. Hát fel se tudjuk fogni. És aztán jön a szenvedés története. Tehát kiérti meg a Getsemáné kertben történteket, hogy Jézus magára veszi a világnak a bűnét. Hát ki érti meg azt közülünk, hogy a bűntelen találkozik a bűnnel, és a bűn nem hogy csak közelébe kerül, hanem hogy magára veszi. Hogy ő viszi el annak a súlyát. És ki érti meg nagypénteknek a történetét. Amikor Jézus Krisztus szenved, és meghal. És hogy értjük meg feltámadásnak az örömhírét. Húsvétnek az örömére. Tehát ezért van szükség arra, hogy az ember fölkészüljön arra, hogy valami olyan számára megfoghatatlan és érthetetlen üzenet fog érkezni, amihez az szükséges, hogy az Isten az odaszoruljál, és az Isten helyezze a szívedbe az üzenetét, és az Isten magyarázza meg neked, hogy mi is történik most valójában körülötted. Milyen felfoghatatlan emberi ésszel mindaz, ami körülötted történik. És hogy mit hozott el az ember számára, sokszor ez olyan, mint amikor picin gyermek megkapja az ajándékot, mondjuk olyan, mint Kata, aki még eddig nem kaphatott sok ajándékot az életében, mert nem régen született, És sokszor az ilyen kisgyerek, amikor megkapja az ajándékot, és a csillogó papír burkolatot megfog, és akkor megelégszik vele. És ott játszik a csillogó papír burkolattal. És ami benne van ajándék, az meg úgy nem is számít neki, el is felejti, hogy egyébként az lenne az igazi ajándék, ez csak a csomagoló anyagja. Sokszor így veszi el a keresztény embernek a figyelmét is, a kegyelemnek a külső burkolata, és elbabrál a kegyelemnek a külső burkolatával. És igazából nem lesz övé a kegyelemnek az ajándéka. Nem lesz az övé az, amit az Isten elkészített neki benne. Mert nem érti meg, mert nem jut el a szívébe. Mert nem hallja meg a magasságban az Isten az ő hangját, meg nem hallja meg az ember az Isten magasságból érkező hangját. A bőtnek a velejárója, és szükséges ahhoz a bőt, hogy megértsük Ézsaiás 53-nak a csodálatos üzenetét, lényegét, mert hisz most nem az 53. fejezet volt előttünk, hanem idén a perikópa szerint még az 52. fejezetnek az utolsó verseit hozzáolvastuk. És hát rettenetes mondat van ebben az 52. fejezet utolsó verseiben. Talán úgy gondolták, hogy érthetőbb így az 53. fejezet, hogyha elolvassuk hozzá ezt a 52-ben lévőt, és hát ez a rettenetes mondat így hangzik. A 14. verset olvasom föl. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje. Emberhez nem volt méltó alakja. A verső olvasatban egy rettenetes mondatot hallunk, de most hadd adjak ennek a mondatnak egy másféle értelmezést. Egy másféle értelmezést ennek a rettenetes mondatnak. Azt mondja, hogy sokan csak iszonyodtak tőle. Egyébként, hogyha megnézzük az eredeti szót vagy szavakat ennek a mondatnak a szavait, amit leírtak, egyébként ez is kijöhet belőle, amit most értelmezésként itt idehozok a testvéreknek. Tehát azt, hogy iszonyodnak tőle, egyébként az azt is jelenti, hogy teljesen megdöbbentek az emberek, hogy ki is Jézus Krisztus és mit cselekszik. Tehát teljesen lehidaltak, szokják mondani a fiatalok. Tehát olyasmit tett, ami megdöbbentette őket. Ez az iszonyat szó nem fejezi ki jól azt a jelentéstartalmat, ami ebben van. Tehát amikor azt írja, hogy iszonyodtak tőle, az azt mondja, hogy teljesen ledöbbentek azot, amit véghez vitt maga, és véghez vittek vele. És aztán ott van a következő, annyira torz, és ez a szó, hogy annyira torz, ez azt is jelenti az eredeti szó, hogy alapvetően annyira megszenvedtetett, és annyira megsebzett az, akiről szól ez. És hogyha felidézzük azt a filmet, aki sokan látták, a Passió című filmet, amit egyébként sokan azt mondják, hogy túl naturális film, de hát sajnos az élet már csak ilyen naturális szokott lenni, ilyen természetes szokott lenni, és az a hamis kép, amikor Jézus Krisztus vasalt fehér tógában fölmegy a keresztre, és ott jól fésülten, kisminkelve fekszik, vagy függ a kereszten. Ez egy hamis ábrázolás a nagypénteknek. Nem így történt. Mel Gibson lehet, hogy egy túlzott, rettentő filmet adott elő, de egyébként tényleg az történt Jézussal. Amikor megostorozzák, az nem csak arról szól, hogy rá pufintanak, mint tudom, egy kis pálcával kettőt, hármat, hanem arról van szó, hogy ott olyan ostorral, aminek a végében csontszilánkok voltak beaplikálva, azzal végigvágnak rajta, különböző hosszú szíjakon, különböző méretű éles csontszilánkok, amelyek egyébként, ha beleakadnak az embernek a testébe, onnan kiszakítanak, bőrt meg húst, tehát torz, aki egy ilyen eseményen keresztül megy. Eltorzul a teste, mert szétszaggatják a bőrét. És a fejébe húzzák a tövis koronát, ami megint nem egy divatkalap, ami egyébként kicsit tövises, hanem az belevág, beleszúr a fejbőrébe. És amikor ábrázolják, vagy leírják, azt mondja, hogy annyira torz, annyira megszenvedtetett, annyira megsebzett az alakja. azt írja utána, hogy, hogy nem emberi volt a külseje. És ez a szó az emberi, megdöbbentő, hogy, hogy ez így ide van írva, mert hogy az az emberi azt jelenti ott az eredeti jelentésében, hogy nem isteni. Tehát az emberi azt jelenti, hogy nem isteni. Tehát ez az emberi kifejezés azt jelenti, hogy, hogy nem isteni, itt a tagadás van tagadva, tehát nem nem isteni az alakja, hanem, hanem isteni az alakja. Tehát valami olyan alak van előtte, ami nem az a nem isteni, amit mi vagyunk, hanem éppen hogy a fölött lévő. Azt jelenti, hogy az Isten maga áll itt. Az emberhez nem méltó, ott pedig az a, az a szó áll, amit egyébként az emberi fajra használ a héber nyelv, ami egyébként az Ádám, az, az az emberi fajt jelentésékkel azt jelenti, hogy emberhez nem méltó, az emberi fajhoz nem méltó az alakja, vagy nem hasonló az alakja. Tehát nem az emberi fajhoz hasonló az alakja. Tehát ez az én szolgám, akiről beszél itt Isten. Tehát egyszerűen érteni ennek a lesújtó mondatnak a más típusú értelmezését. És hát ez az a felfoghatatlan dolog, amikor az Isten megnyilatkozik az ember felé. És az ember pedig elkezd értelmezni. És ezért van szükség a böjtre, hogy az ember megértse, hogy az Isten mit szeretne nekünk üzenni az ő igényén keresztül, magán Jézus Krisztuson keresztül, Jézus Krisztus szabadításán keresztül. Mert valóban felfoghatatlan és megérthetetlen, hogy, hogy Jézus Krisztusban eljött a szabadító, eljött a messiás. Az, aki elhordozza a világnak a bűnét és az Istent megbékíti az emberrel. Ő érkezett meg. És aztán olvassuk az 53. fejezetet. Ki hitte volna, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalmát? Ki értette meg az Úr csodálatos tervét? Ki értette meg az Úr csodálatos tetteit? Hát mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mondja az ige. Mint vesszőszál, ahogy látjuk egyébként tavasszal, hát most éppen tavasz idejét éljük meg, hogy, hogy megpattan a rügy, és nem sokkal később a hajtás, mint a rakéta kijön belőle. Olyan csodálatos látni ezeket. És főleg a császártápon lehetett ezt látni, akik figyelték, hogy, hogy ott van az a kis bunkó a földön, és egyszer csak kiindul egy kis sarj, és heteken keresztül a szemünk előtt hatalmas nagy fává sarja egy év alatt. Tehát mint a vesszőszál sarja ki a szemünk elől, és úgy olvassuk itt egyébként, hogy, hogy olyan helyen, ahol kopár volt a föld, ahol szikkat volt a föld, ahol egyébként nem várhattuk volna, hogy ez megjelenjen, de mégis megjelent, a rügyből megjött a hajtás, és csodálatosan megmutatkozott a hajtásnak a lényege a szikkat földből, ahonnan nem volt várható, amit semmilyen nem mutatta, hogy majd onnan érkezik valami. És akkor Isai törzsökéből kihajtott a vesszőszál. Kihajtott abból a kiszáradóban lévő törzsökből, amiben már nem volt remény. Kopárföld, egy kiszáradt tőke, és ebből a kiszáradt tőkéből vesszőszál sarjadt ki. Jézus Krisztus az Isten népének a szeme láttára növekedett föl. Látták a cselekedeteit, látták, hogy miképpen beszél, látták, hogy erővel szólja az evangéliumot, erővel szólja az Istennek a beszédét. Azt mondták körülötte, hogy így még nem beszélt senki az Istenről. Ki ez? Olyan erővel beszél az Istenről, hogy előttünk kézzelfoghatóan megjelenik az Isten, meg az akarata. Ki ez? Ez csak a messiás lehet. És olyan megdöbbentő, ha Péter pünkösdi beszédét nézzük, hogy mint a vesszőszál sarjat ki előttünk, Isai törzsökéből, Péter is erről beszél, hogy láttátok, hát Dávid házából eljött a messiás. Világosan láttuk, hogy a cselekedetei arról beszélnek, hogy ő a messiás. És látjátok, most már ti is, hogy ő az. És megöltétek a messiást. Ott a szemetek láttára növekedett föl, a szemetek előtt lett messiássá, prófétává, és ti megöltétek. Megvetett volt az emberektől, elhagyatott, fájdalmas férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. A prófécia így hangzik. És Péter erről beszél, hogy megvetettétek, pedig a szemetek előtt sarjadt ki. Szemetek előtt nőtte ki magát megváltóvá. Mindent olyasmit cselekedett, ami a megváltóra, a messiásra mutat. És ti mégis eltakartátok az arcotokat előle, nem akartátok felismerni, és megöltétek. És ekkor szólal meg az emberek lelkiismerete, hogy akkor most mit tegyünk? Hát hogyan tudjuk ezt rendbe tenni? És ránk is ugyanígy vonatkozik. Megértetted, hogy a messiás az, aki eljött, aki a te bűneid miatt kapott sebeket? Mit tegyünk most? Hát itt nagypénteken fölkiálthatunk. Ne csak a plafonig érő mondattal, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet. Uram, hadd tegyem rendbe azt, amit elrontottam. Hadd rendezzem le azt, ami még lehetséges. Most hát ehhez kell a bőjt, hogy az Úr szava elérjen hozzánk, hogy az Isten világossá tegye számunkra, hogy mi az ő terve, akarata, és hogyan valósult az meg Jézus Krisztusban, és a mi szavunk is feljusson a magasságba, hogy az akadály elháruljon a kommunikáció erről. Csodálatos ígéret van ebben a proféciában, csodálatos olvasni ezt, hogy ő bűnhődött, nem az csodálatos olvasni, hogy ő bűnhődött, hanem az csodálatos olvasni, hogy nekünk viszont békességünk lett. Ő bűnhődött, de nekünk meg békességünk lett. Megbékülésünk lett az Istennel. Elhozta az életünknek a rendezését. Ő sebesült, ő sebeket hordozott, de mi gyógyultunk. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Őt verték, mi pedig gyógyultunk belőle. A mi sebeink gyógyultak, az ő sebei pedig keletkeztek. Az Úr úgy mutatja be, hogy ami miatt Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, az nem más, mint az elszakadás az Istentől. Tehát két részletben mutatkozik meg az, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett meghalni az emberekért. Az egyik az az úgynevezett eredendő bűn, az a velünk született bűn, amit úgy szoktunk bemondani, hogy eredendő bűn, ami azért van velünk, mert Ádám és Évában az ember elszakadt az Istentől, a Teremtő Istentől, és mi az anyánk méhétől kezdve bűnben vagyunk, ezért kellett Jézus Krisztusnak meghalni, meg azért, ami ebből következik. Mert hogy elszakadt az életünk a mennyei atyától, elszakadt a Teremtő Istentől, ezért tele van rendezetlenséggel. A Szentírás úgy mondja ebben a fejezetben, hogy tévelyektünk, mint a juhok. Hogy kerestük az utunkat, de az csak tévelygés volt, mert nem láttuk, hogy merre kellene mennünk. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, meg azt se tudtuk, hogy hová kellene eljutnunk. Ezért bolyongtunk különböző kanyarokat véve az életünkbe, de egyébként ezek a tévelygések, ezek a kanyarok, ezek mind Jézus Krisztusnak okozott sebek, és az ő sebei árán tudunk gyógyulni ebből. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, ő sebesült, hogy nekünk gyógyulásunk legyen. Mindnyájan tévelyektünk, mondja az Úr, mint a juhok. Mindenki a maga feje szerint rendezte be az életét, és éppen ezért kellett Jézus Krisztusnak szenvednie, sőt meghalnia. A bőjt következő pont megértésében is segítségére lehet, mert felfoghatatlan, nagypénteknek a kettősége is. Nagypénteknek a kettősége, amikor is a világon mindenütt, ahol oltárterítőt használnak, és a liturgikus színeket használják az Isten tiszteleten, mindenki feketébe öltözteti ilyenkor az oltárt. Mert a gyásznak a napja a nagypéntek. De hát éppen ez az a érthetetlen és megfoghatatlan nagypéntekben, hogy egyrészt valóban gyász, mert Jézus Krisztus meghalt, szenvedett és meghalt értünk, de másrészt az ő halála, szenvedése és halála meg az én életemet hozta el, az én bűnbocsánatomat hozta el. Egyrészt gyász, mert Krisztus szenvedett, meghalt, másrészt örömünne, mert nekem meg bűnbocsánatom van, mert nekem meg új életem lehet Krisztusban. Ez a kettősség. És ezt sem érti meg az ember, ezt sem foghatja fel az ember. Persze észre föl lehet ezt fogni, meg le is lehet írni, meg az ember be is nyomhatja az agyába, de megérteni ennek a kettősségnek a csodáját, amit Isten ebben adott, hogy Krisztus meghalt, de nekem meg életem lett. Krisztus szenvedett, én pedig megmenekültem a szenvedéstől. Szomorkodnom kell, de egyben vígadnom is kell. Szomorkodnom, mert meghalt, de vígadnom, mert az ő bátság halála által nekem életem lett. Az oda vezető út a szomorú, de a cél az meg életet adó. A 9. vers így mondja, hogy Jézus Krisztus halála után a bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követette el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Ez a proféciai rész is beteljesült, mert hisz akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt, ismerős a történet, hogy megszúrják az oldalát, hogy ha vér jön ki belőle, akkor még él, akkor eltörték volna a lábát, amivel támaszkodott a kereszten, és azok, akik nem haltak meg a keresztre feszítéstől, azoknak végül eltörték a lábát, hogy aztán a felfüggesztésben a rekeszizmus ne tudjon működni, és megfulladjanak a kereszten. De Jézus Krisztusnak szintén a profécia beteljesülésére nem törték el a lábát, mert addigra meghalt. És beleszúrták a lándzsát az oldalába, és nem vér jött, hanem bizenyő, ami azt jelentette, hogy már a vérkeringés megszűnt, és akkor kimondták rá, hogy meghalt, és nem törték el a lábát. És amikor megtörtént a halál, akkor Arimátiai József nevű ember, aki egy jómódú Krisztus tanítvány volt, úgy írja az ige, hogy nem merte felvállalni világosan, de a háttérben ő tanítványként jelen volt Jézus Krisztus körül, és most azt látjuk, hogy oda megy nyíltan, és Poncius Pilátustól kikéri Jézus Krisztusnak a testét. És ott van mellette Nikodémus is, emlékeznek a testvérek ott János evangélium elején, Nikodémus, aki este megy oda Jézus Krisztushoz, megint azt látjuk, hogy valaki olyan, aki látja, hogy Jézus Krisztus valamivel több, mint a többi tanító, ezért jó lenne tőle valamit hallani, oda megy hozzá este, és Jézus Krisztus elmondja neki, hogy hiába Izrael tanítója, ha nem születik újonnan, akkor semmi köze nem lesz Isten országához. És ennek a Nikodémusnak a fejlődése, hogy látjuk, hogy éjjel megy oda hozzá, és aztán milyen bizonyságtételei vannak, és végül ő is ott van Poncius Pilátus előtt, és elkérik Jézus Krisztusnak a testét. És beteszik annak az Arimátiai Józsefnek a sírjába, aki jómódú lévén kősziklába vésett sírja volt, és ebbe helyezték be Jézus Krisztus testét. És itt bűnösök közt adtak sírt neki, gazdagok közé jutott halála után. Tehát a gazdagok között kapott egy sírt Jézus Krisztus Arimátiai József sírjába. És jó látni azt, hogy ott vannak a sírnál ez az Arimátiai József, Jézus tanítványa, ott van Nikodémus, és ott vannak az asszonyok is, Jézusnak az anyja, Mária Magdaléna, és elhelyezik Jézus testét a sírba. És azt is olvassuk, hogy Nikodémus nagyértékű nárduskenetet hozott. Tehát nagyértékű, saját maga részére félretett, halálára félretett kenetet vitt oda, és odaadta neki mindazt, ami akkor ott volt neki erre félretéve. Tehát csodálatos látni ezeket a proféciákat, csodálatos megérteni azt, hogy mi a nagypénteknek az üzenete lényege. Böjtöljünk, ezt mondja az Úr. Persze nem a hús elhagyása, vagy a nem evés az igazi böjt, hanem az az igazi böjt, amikor az ember elteszi, félreteszi, kiiktatja az életéből azt, ami zavarja az Isten akaratának megismerésében. Ha valakinek ez az étel, akkor az ételt kell kitenni az életéből. Ha valakinek más, akár emberi kapcsolatok, akár hobbi, szórakozás, akkor azt kell kitenni az életéből, hogy megértse Istennek a fenséges gondolatait, és az Isten pedig meghallja a szavát ott fenn a magasságban. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük mérhetetlen szeretetedet, kegyelmedet. Nem tudjuk mi azt fölfogni, fölmérni észre, hogy mit tettél te értünk. Mi csak azt látjuk, ami a mi hasznunk ebből, de te az egész világot körbeölelted, az egész világért tetted ezt, az egész világ mindenségért tetted. Köszönjük, Urunk, hogy megérthetünk belőle valamit, de köszönjük, hogy életünk folyamán végig tanítani szeretnél bennünket. Ezért add meg, hogy nehogy felfogalkodjon egyszer úgy az életünk, hogy azt gondoljuk, hogy már mindent értünk, hogy már tudjuk azt, hogy mi szükséges nekünk, meg mi szükséges a te dicsőítésedhez, magasztalásodhoz. Nehogy eljussunk erre a pontra megelégedettségünkből, és úgy járjunk, mint azok az atyafiak, akik felé szólt az ige, hogy úgy böjtöltök, hogy nem hallunk meg a hangotokat a magasságban. Add meg, Urunk, hogy mi eljuthassunk arra a pontra, hogy szavunk, sóhajtásunk tovább jut a mennyezetnél, eljut abban a magasságból te vagy, és mi pedig érthetjük a te szabadat, amit a szívünkbe helyezel. Így állj meg bennünket itt nagypéntek ünnepén, áld meg azokat is, akik hozzánk tartoznak, add meg, hogy azok az emberek, akik ránk vannak bízva, megérthessék életünkön keresztül, cselekedeteinken, szavainkon keresztül, hogy ki vagy te és mit cselekedtél értünk. És így készíts bennünket a holnapi napon is, húsvét hajnalára, a feltámadás ünnep hajnalára, hogy mindaz, ami megérthetetlen, felfoghatatlan, az a te lelked által legyen világosságunk számára. Köszönjük, Urunk, hogy gyászban és örömben is lehetünk ezen a mai napon. Kísértések közepette, bűnök ellenére is vígy végig azon az úton, Urunk, amin elindítottál, hogy be tudjuk futni ezt a pályát, amit elénk adtál, és végezetére elvehessük azt az ajándékot, azt a koronát, amit gyermekeidnek készítettél. Köszönjük, hogy ott te leszel minden mindenekben, és köszönjük, hogy oda hívsz és vársz mindannyiunkat. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap, húsvét ünnepén, feltámadás ünnepen, 10 órakor lesz istentiszteletünk, úrvacsorával egybekötött istentisztelet, amelyre minden bűnbánó szívünket szeretettel várunk. És hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap délután Görögszálláson 15 órakor lesz istentisztelet, hétfőn pedig Kisvárdán 11 órai kezdettel úrvacsorával egybekötött istentiszteletek. Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra. Bíztatom a testvéreket, hogy rokonukat, ismerőseket bátran szólítsanak meg, itt is, Görögszálláson is, meg Kisvárdán is, hogy együtt lehessünk Isten tiszteleti alkalmon. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy következő szombaton, nem most, hanem azután következő szombaton gyülekezeti munkás csendes nap lesz, akik szívesen jönnek a gyülekezet körül segítkezni, szeretettel várjuk őket, illetve hirdetem, hogy május 26-tól 28-ig máji gyülekezeti csendes hétvégén leszünk, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Közben lesznek biatorvái csendesetek, házaspári hét, női hét és biblia tanulmányozó hét is, akik szeretnének ezeken a heteken részt venni, bátran szóljanak, és a jelentkezéseket jelentkezésekben megpróbálunk segíteni. És kívánom a testvéreknek, hogy személyesen is, de egész családjukkal átélhessék nagy hétnek az ünnepét, húsvét feltámadás ünnepen pedig gyönyörködhessünk az Úrban, a feltámadásban és az örök élet reménységében. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, így legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük a 200-as számú énekünket, a 200-as éneknek az első versét énekeljük a befejező oltári szolgálatban.
csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked nagy péntek ünnepét. Köszönjük, hogy neked ilyen csodálatos terved volt az emberiséggel, hogy egyszülött fiadat oda szántad, hogy a békesség, a teremtő és a teremtett közötti békesség megvalósulhasson. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy kegyet, add meg, hogy tudjunk vele élni. Bocsásd meg a velünk született bűneinket és azoknak a következményét. Szeretnénk rendezni veled mindent, hogy a veled való kapcsolat rendeződhessen, hogy megérthessük a szabadat, hogy világosságban járhassunk, hogy megállhassd életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy adsz ehhez közösséget, közösségi alkalmakat, Isten tiszteletet, ahol együtt lehetünk a te dicsőítésedre, magasztalásodra, ahol együtt hallgathatunk téged, várhatjuk, hogy megnyisd a szívünket és megigazíts bennünket. Köszönjük, hogy sokan hajtanak fejet ezen a mai alkalmon is, nagypéntek ünnepén szerte a világon. Köszönjük, hogy sokan szembesülhetnek elszakadtságukkal és elszakadtságuk következményeivel. Áld meg ezért azokat, akiken keresztül szólhattál ezen a mai napon. Áld meg a lelkészeket, gyülekezeti szolgálókat. Légy a püspökökkel, esperesekkel, felügyelőkkel, presbiterekkel. Az egyházban különböző helyen felelősséget és hatalmat kapott emberekkel, hogy akaratod szerint tudják életüket, szolgálatukat folytatni. Köszönjük, hogy gyülekezetünkre is figyelsz, áld meg a gyülekezetünkben lévő szolgálókat, azokat, akik tesznek azért, hogy a te evangéliumot terjedjen, tesznek azért, hogy sok emberhez eljuthasson a te örömüzeneted, és a megváltást hallhassák, a megváltást tapasztalhassák. Köszönjük, hogy minden szolgádnak te vagy az Ura, és te adod ki a bért a megfelelő időben. Így köszönjük néked azt a megelégítést, amit életünkben adsz, és majd azt a mennyei ajándékot is, amit megígértél a tiédnek. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy az egész teremtett világ Ura vagy, és bárki, aki ezen a földön döntéseket hoz, legyen az gazdasági, politikai, bármilyen döntés, te vagy annak az Ura, ezért add meg azt, Urunk, hogy mindenki, aki döntéshelyzetben van, az keresse a te akaratodat, az veled találkozhasson. És te rombold le az ördögnek minden munkáját, ami tönkre akarja tenni a teremtő és a teremtett világ kapcsolatát, aki az ellen tesz, hogy a te evangéliumod terjedjen szerte ezen a világon. Így adunk hálát, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Köszönjük néked, hogy azok a vezetők, akik az akaratodat látják és keresik azt, azokat te meg tudod áldani. Adj ilyen vezetőket, akik azokért élnek, akik rájuk vannak bízva, és így is áldást nyerhessünk a te dicsőségedre. Köszönjük az egyéni életünket, benne a családjainkat, köszönjük a gyerekeket, köszönjük az unokákat, köszönjük, hogy te adsz bölcsességet, meg te adsz erőt ahhoz, hogy nevelni tudjuk őket. Add meg, hogy az életük arról szólhasson, arról beszélhessen, hogy milyen hatalmas Isten vagy te. Add meg, hogy jó apák, anyák lehessünk. Add meg, hogy jó keresztszülők lehessünk, meg nagyszülők, meg jó szomszédok, akik jó bizonysággal lehetünk azok felé, akik mellettünk élnek. Hálás a szívem azért is, Urunk, hogy te meg tudod elégíteni a tiédet, így adunk hálát azért, hogy van mit ennünk, van miben ruházkodnunk, és van mi a fejünk fölött. És kérünk azokért, akik magukról nem tudnak gondoskodni, hogy te áld meg őket, adj nékik a szívükbe magukról való gondoskodás felé való vágyat, add meg, hogy legyen életösztönük, hogy szeressenek élni, és add meg, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet, áldó jelenlétedet. Ehhez használj bennünket is a te jó tetszésed szerint. Add meg, hogy rajtunk keresztül is megérthessék ezek az emberek is, ki vagy te és mit tettél értünk. Légy velünk, Urunk, földi életünk során, abban a kihívásban, amiben kerülünk, szolgálatunkban, családunkban,
a lakókörnyezetünkben vagy munkahelyünkön. Hadd lehessünk jó eszközeiddé, hadd lehessünk szócsöveddé, hogy az emberek megérthessék, mi kell az élethez, meg a kegyességhez. Hadd lehessünk ennek a hírnek vivői, hogy megálthass bennünket, meg azokat, akik körülöttünk élnek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.